Erős vár a mi Istenünk! Szeretettel köszöntöm a testvéreket mai Isten tiszteletünkön advent harmadik vasárnapján. Mielőtt az igékre rátérnénk, mondjuk el a templomos imádságunkat, az Isten tisztelet kezdő imádságát. Készíts helyet igédnek, Uram Istenem, szóld igéd magvát az egész világon. Hadd hújjon jó földbe közöttünk, és hadd találjon igazi hallgatókra mindenütt. Amen. És akkor emlékeztetőül az igék. Ugye azzal kezdtük, és azt mondtuk, hogy így adventi vasárnapokon mindig emlékeztetni fogjuk magunkat arra, hogy december hónapnak mi az útmutató beli igéje, hiszen fantasztikus üzenet az, ami kísér bennünket. December hónap igéje így hangzik, Isten mondja, de fölragyog majd az igazság napja számotokra, akik nevemet félitek, és sugarai gyógyulást hoznak. Ugye adventben a fényesség, a ragyogás, a gyertyáknak a fénye az, ami nagyon hangsúlyos. A nem hívő emberek életében is, hiszen ilyenkor minden a fényfüzérekről és a világosságról szól, de milyen fontos az, hogy mi hívő emberként tudhatjuk, hogy ez nem csupán arról szól, hogy hangulatos legyen a környezetünk, hanem ez arról szól, hogyha az Isten világossága felragyog, már pedig Jézus Krisztusban az Isten világossága ragyogott fel, akkor az az ember életébe gyógyulást hoz. És így újtottuk meg az adventi koszorunkon is az eddigi gyertyákat, az első és a második vasárnapon, hogy ezt úgy mindig megállapítottuk, hogy egyel több és nagyobb a fényesség, nagyobb a ragyogás, és milyen jó az, hogyha tapasztaljuk is az életünkben, hogy az Isten gyógyító munkája is egyre nagyobb a mi szívünkben és életünkben. És most érkeztünk el a harmadik gyertya meggyújtásához, és az előző kettőnél is azt a gyakorlatot követtünk, hogy valakit megkértem a gyülekezet tagjai közül, szigorúan megtiltottam Jolikájéknak, hogy előre meggyújtsák az adventi koszorúna gyertyákat, hogy ennek legyen helye az Isten tisztelet keretében, és mivel most nyírteleki testvérek vannak itt szolgálatban, ezért Szilvit kértem meg arra, hogy akkor az ő képviseletükben a harmadik gyertyát ő gyújtsa meg, illetve hát az elsőt is és a másodikat is. Kérlek szépen, hogy gyere akkor ki. És akkor így fellobban az első gyertya, a második, és mellé megérkezik a harmadik gyertya is. Emlékszünk arra, hogy mik voltak az igék az első és a második alkalommal? Az elsőnél mi volt az a szó, amit a gyertyára ráírtunk?
Király.
Király. Tehát az ige, királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas. Mi volt a második gyertyának a szava?
Megváltás.
Egyenesedjetek fel, és emeljétek fel a fejeteket, mert közeledik megváltásotok. És most megérkeztünk a harmadik gyertyához, itt pedig építsetek utat a pusztában az Úrnak, az Úr jön hatalommal. Tehát a harmadik gyertya, amit meggyújtottuk, az mit jelent? Itt a szó, amit rá fogunk írni, az az, hogy út. És akkor szeretném kérni, most a gyerekek kisebb létszámban vannak, de van két nagy lányunk, hogy gyertek ide, légy szíves előre, Panna, Iza, segítsetek nekem, és vigyetek a gyertyákból mindenkinek. És ugye az a házi feladat, hogy elvisszük magunkkal ezeket a gyertyákat, egy-egy papírgyertyát, haladhatunk gyorsabban, mindenkinek jusson egy, nektek is jusson, és otthon a házi feladat, hogy azt a szót írjuk rá, amit emlékeztetőül a heti ige alapján kaptunk. És tulajdonképpen ez a szó, hogy út, nagyon szépen köszönöm, ez a szó, hogy út, ennek a mai vasárnapnak egy nagyon meghatározó szava lesz. Hiszen nem csak a heti igében szerepel, hanem szó lesz majd be az oltár előtti igében is az útról, szó lesz majd a prédikációban is az útról, és én abban bízom, hogy az Isten a mi szívünkben ezen a vasárnapon két dolgot el fog végezni. Az egyik, hogy nagyon erősen elénk hozza azt, hogy Jézus Krisztus az út, az egyedüli út az Atya és közöttünk, viszont nekünk nagyon fontos az, hogy készítsük az utat, hogy Jézus Krisztus, az Isten útja megérkezhessen a mi életünkbe, és el tudja végezni azt a munkát, amiért ő jött, hogy a szabadulás, a gyógyulás, az valósággá válhasson számunkra. Tehát így lesz most előttünk ezen a gyertyán, a harmadik gyertyán, az a kifejezés, hogy út, ami elsődlegesen Jézus Krisztusra, mint útra mutat, és arra, hogy nekünk készíteni kell az utat. Na és akkor kérdezem a testvéreket, emlékszik-e valaki arra, hogy egy évvel ezelőtt, amikor advent harmadik vasárnapján ezt az igét mondtuk, akkor miért volt ez számunkra annyira különleges? A járdaépítés miatt. Hiszen pont előtte néhány nappal, azon a héten sikerült befejezni a járdaépítést, amikor aztán vasárnap, advent harmadik vasárnapján az útmutató heti igéje így köszöntött bennünket, hogy építsetek utat a pusztában az Úrnak, az Úr jön hatalommal. És akkor is azt mondtuk, és most is hangsúlyos, hogy nagyon fontos, hogy legyen fizikai értelemben út, és milyen fontos, hogyha készen van az út, akkor járjunk rajta, legyen, aki jár rajta, tehát lelki értelemben is megvalósul ennek a megélése. És most azzal szeretném itt a bevezető részt lezárni, hogy betettem néhány képet a járda építésnek az emlékeiből, a dátumok is rajta vannak, hogy idézzük fel azt, hogy hogyan épült az az út, ami nekünk itt a járdát jelentette, de szimbolikus üzenete is volt. Így indultunk. 2024. februárjában még így nézett ki a terep, a templom előtt és a kisház között. Már nem is emlékszünk erre, ugye, hogy milyen volt akkoriban. Aztán az egyik nagy munka, ez már októberi kép, amikor ott beindult az ásás, mennyi földet kellett megmozgatni, és hurikkal hordták a testvérek a földet. Sokan a jelenlévők közül itt voltak és dolgoztak, ásták, rakták le ott a szegélyre azokat a, nem tudom szakkifejezéssel, hogy nevezik, de léceket, amiben majd bekerülhettek a téglák. Mindenki dolgozott, nyírtelekiek, kisvárdaiak, görögszállásiak, gyülekezeti tagok, presbiterek, lelkészek, mindenki, egy csapatmunka volt. Nem egyedül építettük az utat, hanem közösen kellett, hogy épüljön az út. Azt hittük, hogy már nem vagyunk messze a befejezéstől, de várni kellett még arra, mire sikerült a zárókövet is betenni. Kati néniék mondták, hogy mi olyan gyengék vagyunk, mi nem tudunk segíteni. De milyen jó volt az, hogyha nem is teli talicskával vitték a téglákat, hanem amennyit bírtak, és mennyit segítettek. Jolika, Kati néni, ez az egyik kedvenc képem egyébként ebből az időszakból. Egyengetik a talajt, mert ugye nagyon fontos, hogy egyenes legyen. Itt már kerülnek be a téglák is. Itt is azt hittük, hogy már mindjárt kész vagyunk, de még volt feladat ott a söprögetéssel, az utolsó simításokkal, meg aztán ledöngölni a járdát. Milyen szép lett! És azóta már a fű is benőtte ott a szegénynél. Szóval december 12-én készült el 2024-ben a járda, és a ezt követő vasárnapon volt advent harmadik vasárnapja, amikor az volt az ige, lapozzunk egyet, még egyet, az volt az ige, építsetek utat a pusztában az Úrnak, az Úr jön hatalommal. Felidéztünk egy évvel ezelőtti nagy munkát, nagyon sok minden történt lelki értelemben is a gyülekezetünkben az elmúlt egy év alatt. Ez alatt az egy év alatt is jelentek meg új emberek a gyülekezetben, miért nagyon hálásak vagyunk Istennek, és az a reménységünk, hogy Isten építi, és segít nekünk építeni ezt az utat, és akkor ez lesz a mai Isten tiszteletnek az üzenete, hogy bennünk mit akar az Isten elvégezni ahhoz, hogy az életünk rendbe lehessen, és hogy benne tudjunk lenni abban a szolgálatban, ami ránk bizatott személy szerint is, és gyülekezetként is. És akkor így énekelünk, az evangélikus énekeskönyv 148-as számú éneke az, ami ezen az adventen minden Isten tiszteletünkön elhangzik. Eddig záró énekünk volt, most ezzel az énekkel kezdjük az Isten tiszteletünket, és így legyen rajtunk az Isten áldása. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Láttasd meg velünk, Urunk, a Te kegyelmedet, és add nekünk üdvösségedet. Eddig is megkegyelmeztél a Te népednek, és elfedezted minden vétkünket. Térj hozzánk most is, üdvözítő Istenünk, és fordítsd el tőlünk haragodat. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Imádkozzunk! Urunk, látogass meg minket kegyelmeddel, és oszlasd el a sötétséget lelkünkben a Te világosságoddal, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg ennek a mai vasárnapnak, advent harmadik vasárnapjának az evangéliumát, amit kiírtak számunkra erre a mai vasárnapra felolvasásul, és ezt megírva találjuk Máté evangéliumának 11. fejezetében, a másodiktól a 10. versig a következőképpen. Isten igéjét tehát Máté evangéliumából olvasom a 11. fejezet, második versétől. Amikor pedig János a börtönben hallott Jézus cselekedeteiről, ezt üzente neki tanítványaival. Te vagy az eljövendő, vagy mást várjunk? Jézus így válaszolt nekik. Menjetek és mondjátok el Jánosnak, amiket hallotok és láttok. Vakok látnak és bénák járnak, leprások tisztulnak meg és süketek hallanak. Halottak támadnak fel, és szegényeknek hirdettetik az evangélium, és boldog, aki nem botránkozik meg én bennem. Amikor azok elmenőben voltak, elkezdett Jézus beszélni a sokaságnak Jánosról. Miért mentetek ki a pusztába? Szélingattan átszállat látni? Ugyan miért mentetek ki? Puha ruhákba öltözött embert látni? Hiszen akik puha ruhákat viselnek, a királyok palotáiban vannak. De hát miért mentetek ki? Prófétát látni? Azt láttatok, sőt, mondom néktek, prófétánál is nagyobbat. Ő az, akiről megvan írva, íme elküldöm előtted követemet, aki elkészíti előtted az utat. Boldogok, akik hallgatják és megtartják az Úr szent beszédét, válaszul Isten igéjére, valljuk meg hitünket, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Foglaljunk helyet, és szeretném akkor megkérdezni azt, hogy a jelenlévő testvérek közül van-e olyan, aki novemberben ünnepelte a születésnapját, testi születésnapját. Ez az a hónapunk egyébként, ahol a legkevesebb születésnapos van. Én egyetlen egyről tudok egyébként, novemberiről, az Olivia, aki nagyon készült jönni, de pont olyan akadályba ütközött, hogy nem tudott itt lenni. Máshol nem tudtam, de ezek szerint nem rejtőzik itt köztünk. Novemberi születésnapos, lelki születésnapját ünnepelte valaki novemberben? Megtérésének, újjászületésének? No, akkor testvérek, akkor nem születésnapos köszöntést, hanem ennek apropóján kérjük szeretettel a szolgálatot, amivel készültetek számunkra, így fogadjuk szeretettel.
Thank you. egy gyermek született. Csendben, jászolban. Nem palotában, nem gazdaságban, hanem szeretetben. Ő lett a remény gyermeke.
Olyan kicsiny vagy még, mégis új fényt hozol a világra. Benned reménykednek majd a népek, mert te vagy a remény gyermeke.
És nézd csak, Mária, a környék is lecsendesedett. Már a szívünk tele volt aggodalommal, de a gyermekünk a békesség és a reménység gyermeke.
Ne féljetek, mert nagy örömet hirdetek nektek, és minden népnek megszületett a megváltó. Ő hozza el a reményt a szívekbe, és a fényt a sötétségbe.
Angyal küldött a mezőről. Nem tudtam, mit találok, de most látom a reményt, mely nem valami, hanem valaki.
Messziről jöttem, ajándékot hoztam, de a legjobban a gyermekben van, aki a reményt adja minden népnek.
És ahogy Máté evangéliuma mondja, és az ő nevében reménykednek majd a népek.
A remény megszületett. Jézus, te vagy a remény.
könyveknek, aminek az a címe, hogy a reménység nem szégyenít meg. A karmesternek Dávid zsoltára. Hozzád menekülök, Uram, ne szégyenüljek meg soha. Ments meg irgalmasan, fordítsd felém füledet, siess, ments meg engem. Légy erős kősziklám, erős váram, segíts rajtam, mert te vagy az én sziklaváram. Vezess és terelgess engem nevedért. Szabadíts ki a hálóból, amelyet titkon vetettek nekem, mert te vagy az erősségem. Kezedre bízom lelkemet, te váltasz meg engem, Uram, igaz Isten. Gyűlölöm a hitvány bálványok híveit, mert én csak az Úrban bízom. Újonva örülök hűségednek, mert látod nyomorúságomat, ismered lelkem szorongásait. Nem adtál ellenség kezébe, hanem tágas térre állítottad lábamat. Légy kegyelmes, Uram, mert bajban vagyok. Szemem elhomályosodott a bánattól, oda van testem, lelkem. A gond miatt vége lesz életemnek, a sóhajtozás miatt esztendeimnek. Bűnöm miatt megrokkant az erő, csontjaim sorvadoznak. Minden ellenségem gyaláz engem, szomszédaim félnek, ismerőseim megrettennek, ha látnak az utcán, elfutnak előlem. Elfelejtettek, mintha meghaltam volna. Olyan lettem, mint egy kallódó tárgy, mert hallom sokak suttogását. Iszonyú baj van velem. Rólam tanácskoznak egymás közt, el akarják venni az életemet. De én benned bízom, Uram. Vallom, te vagy Istenem. Kezedben van sorsom. Ments meg ellenségeim és üldözőim kezéből. Ragyogjon rá orcát szolgádra, segíts rajtam hűségesen. Uram, ne szégyenüljek meg, ha hívlak téged. Szégyenüljenek meg a bűnösök, tűnjenek el a holtak hazájában. Némuljanak el a hazug ajkak, amelyek kihívóan, gőgösen és megvetően beszélnek az igazról. Milyen nagy a te jóságod, melyet a téged félőknek tartogat. Ebben részesíted a hozzád menekülőket minden ember szeme láttára. Jól elrejted őket magadnál az emberek áskálódása elől. Megőrzöd őket sátradban a felvetelő nyelvettől. Áldott az Úr, aki csodálatos hűséggel bánt velem az ostromlott városban. Én már azt gondoltam ilyettemben, hogy eltaszítottál magadtól. De te meghallgattad könyörgő szavamat, amikor hozzád kiáltottam segítségért. Szeressétek az Urat, ti híveim mind! Az állatatosokat megtartja az Úr, de kamatoskul megfizet a bűnösöknek. Legyetek erősek és bátor szívek mind, akik az Úrban reménykedtek.
Nagyon köszönjük a szolgálatot. Ugye, ahogy hallgattam, két dolog érintett meg, sok minden, de hogy két dolog, amit szeretnék kiemelni. Az egyik, hogy egyik éneket sem ismertem, és olyan különleges volt így találkozni énekekkel, meg ugye mi ahhoz szoktunk hozzá, hogy amikor énekelünk a gyülekezetben, akkor vagy szinte fejből tudjuk az énekeket, vagy pedig, ha nem is tudjuk fejből, de hallottuk már. Tehát nem az újdonság erejével üt szíven a dallam, illetve a szöveg a legtöbb esetben, és most így különösen a második ének volt, ami engem így nagyon, nagyon mélyen megérintett, és jó volt ezzel, hogy és picit ez is, hogy szükségünk van arra, hogy Isten valami új módon szíven találjon bennünket. Ugyanarról énekeltetek, megbeszéltetek, amiről már nagyon sokat hallottunk, ige hirdetéseket is, meg akár ének szövegeken keresztül is, de valahogy mégis most úgy újonnan szíven ütött ez az egész, úgyhogy én ezt köszönöm, ezt az üzenetet is belőle. A másik, ami megfogalmazódott bennem, hogy a bulletinbe, az ima listába is megfogalmaztam most már pár héttel ezelőtt, hogy nagyon a szívemre helyeződtek azok az emberek, akik reménység nélkül élnek. hogy hány olyan ember van körülöttünk, akár a egészen szűk környezetünkben, akik úgy élik az életüket, hogy nincsen reménységük. Tehát reménytelenül küszködik végig a mindennapjaikat, vagy mennek neki a következő hétnek, vagy néznek vissza, és hogy mennyire fontos az, hogy egyrészt akinek van reménysége, tegyen bizonyságot róla, és imádkozzon azokért, akiknek nincs, és hogy amiről a hónap igéje szólt, hogy szükség van, hogy gyógyulást hozzon Jézus az életekbe, és szükség van arra is, hogy életek szabaduljanak, és reménnyel teljenek meg, és ezt egyedül Jézus tudja megadni, hiszen emberi dolgokra, ha építünk, az ideig, óráig való reménység lehet. Úgyhogy köszönjük szépen nektek a szolgálatot, amit hoztatok, és akkor az énekeskönyv 140-es számú énekével készüljünk az ige hirdetésre. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg az ige hirdetés alapjául kijelölt ószövetségi szent igét, ugyamint megírva találjuk Ézsaiás próféta könyvében, a 40. fejezetben, az első 11 versben a következőképpen. Isten igéjét tehát Ézsaiás könyvéből olvasom, a 40. fejezet első versétől. Vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet, mondja Istenetek. Szóljatok Jeruzsálem szívéhez, és hirdessétek neki, hogy letelt rabsága, megbűnhődött bűnéért, hiszen kétszeresen sújtotta az Úr keze minden vétkéért. Egy hang kiált, építsetek utat a pusztában az Úrnak. Készítsetek egyenes utat a kietlenben Istenünknek. Emelkedjék föl minden völgy, süllyedjen le minden hegy és halom. Legyen az egyenetlen egyenessé, és a dombvidék síksággá. Mert megjelenik az Úr dicsősége, látni fogja minden ember egyaránt. Az Úr maga mondja ezt. Egy hang szól, kiálts! Én kérdeztem, mit kiáltsak? Minden test csak fű, és minden szépsége, mint a mezei virágé. Elszárad a fű, elhervad a virág, ha ráfúj az Úr szele. Bizony csak fű a nép. Elszárad a fű, elhervad a virág, de Istenünk igéje örökre megmarad. Magas hegyre menj föl, ki örömhírt viszel Sionnak, kiálts erős hangon, ki örömhírt viszel Jeruzsálemnek. Kiálts, ne félj, mondd Júda városainak, itt van Istenetek. Az én Uram, az Úr jön hatalommal, karja uralkodik. Vele jön szerzeménye, előtte jön, amiért fáradozott. Mint pásztor úgy legelteti nyáját, karjára gyűjti a bárányokat, ölébe veszi őket, az anyajuhokat szelíden terelgeti. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, ennek a mai vasárnapnak a kulcs szava, amit a gyertyára is ráírhatunk majd otthon, az, hogy út. Ez hangzott el a köszöntésben is, az útmutató heti igéjében, ez hangzott el az oltári szolgálatban, a lekcióra kijelölt igében, és ez hangzott el most a prédikációs alap igében is, ami tulajdonképpen meg is egyezik a hét igéjével, hiszen ebből az ige szakaszból van kijelölve advent harmadik vasárnapjának az igéje. Az út tehát az, ami most előttünk van, és ennek alapján hív bennünket az Isten arra, hogy magunkban nézzünk, hogy elgondolkodjunk, hogy az Isten előtt megálljunk, és megvizsgáljuk a mi életünket, és meglássuk azt az utat, amit az Isten a mi életünkben szeretne látni. És akkor az út. A bibliai időkben, amikor ez a téma előkerült, akkor egészen máshogy hallgatták ezeket az igéket. Hiszen én, ha útra gondolok, akkor mindjárt eszembe jut, hogy hát igen, kimegyek a négyesre, és akkor megyek át Nyírtelekre. Ha nincs olyan nehezítő tényező, mondjuk egy lassú jármű, akkor azért úgy tudok suhanni a négyes főúton, de ha meg mondjuk megyek a szüleimet meglátogatni, akkor Nyíregyházánál elérem az autópályát. Milyen jó dolgom van, mert igazából sima útja van az embernek. Jó, hát néha vannak útépítések, aminél bosszankodik az ember, de aztán utána meg rácsodálkozik arra, hogy milyen fantasztikus. És hát amikor olyan utakat találunk, amik nem ilyen tökéletesek, akkor hogy föl vagyunk háborodva? Mert hogy igazából mi már hozzászoktunk ahhoz, hogy milyen jó utakon járhatunk, közlekedhetünk. Na hát, a bibliai időkben ez nem így volt. Amikor Ézsaiás próféta beszélt arról, hogy útkészítés, készítsetek utat a pusztában az Úrnak, mert az Úr jön hatalommal, akkor nem volt se négyes főút, se M3-as autópálya, sőt még a Sétáló utca se volt itt a Kisvárda főterét, meg a, mondjuk itt a templomunkat, ami összeköti, semmi ilyen utak nem voltak, hanem egy kicsit hasonló volt a helyzet, és Nekem ilyen szempontból különleges volt elővenni az egy évvel, másfél évvel ezelőtti képeket, felidézni azt, hogy milyen volt itt az udvarunk, mielőtt elkészült a járda. Meg felidézni azt az emléket, hogy amikor bizony eső esett, akkor ott a sárban kellett végigjönnünk a kisház és a templom között, vagy hogy volt időnként, ugye ezek a pockok állandóan összetúrnak mindent, és akkor jöttek az ilyen-olyan halmok, amikbe, ha nem figyelt az ember, mondjuk jöttünk sötétbe, akkor nagyon könnyen megbotolhatod. Tehát milyen az, hogyha nincsen út? Van ilyen emlékem, és össze tudom hasonlítani a kettő között, hogy mi a különbség. Amikor Ézsaiás próféta beszél az útkészítésről, akkor az volt a természetes helyzet az emberek számára, hogy nem volt út. Hogy olyan volt a terep, ami nehezen volt megtehető, és bizony nagyon sok buktatóval és sárral járhatott. Az egyszerű hétköznapi ember számára ez volt a mindennapi életének a természetes része. De ha egy király úgy döntött, hogy meglátogatja valamelyik területet, vagy valamelyik várost, akkor nekifogtak és készítettek egy utat, hogy a király méltó módon, egy úton érkezhessen meg arra a helyre, ahová igyekezett. Ha jön egy király, akkor lesz útépítés. Ha van útépítés, akkor az annak a jele, hogy jön egy nagy király. Ézsaiás próféta idejében ez a kettő összekapcsolódott. Az út és a királynak az érkezése egyik sem volt a másik nélkül. És tulajdonképpen itt kezdődik az az üzenet, amit ezen az adventi vasárnapon az Isten elénk akar hozni, illetve egész adventi időszakban elénk akar hozni, hiszen mit jelent az advent szó? Nem. Eljövetel. Igen, aki már múltkor is itt volt, akkor már tisztáztuk. Eljövetelt jelent. Adventus Domini, az Úr eljövetele, ami kell, hogy késztessen minket, várakozásra, előkészületre, útkészítésre, sok mindenre, de az a legfontosabb, hogy jön a király, hogy érkezik. Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas. Emeljétek fel fejeteket, egyenesedjetek fel, mert közeledik megváltásotok. Ő jön, és ez az, ami minket kell, hogy késztessen arra, hogy felkészüljünk az ő fogadására. És hogy építsük az utat, hogy az a hely, ami mocskos volt, sáros volt, göröngyös volt, amin bukdácsolni lehetett csak addig, az egyenessé váljon és stabillá, hogy a nagy király megérkezhessen az ember szívébe és az ember életébe. Ő jön, és kell utat készíteni. Advent harmadik vasárnapjának ez az alapvető üzenete minden évben. És ennek nem csak arról kell szólnia, hogy aki még nem ismeri Jézust, csak világi módon ünnepli meg az adventet, annak az életébe meg kell, hogy érkezzen, hogy lelki értelemben megtörténjen ez az útkészítés, hogy megtérés, megújulás, új élet fakadjon ebből, hanem ez azt is jelenti, hogy aki már ismeri, annak az életében is minden adventben ennek az útnak készülnie kell, mert hogy az az út folyamatos karbantartást, építést igényel. És engem nagyon megérintett az, hogy megnéztem a héber szöveget ennél az igénél, és egy olyan nyelvtani igét, vagy nyelvtani szerkezetet találtam itt, ami a gyakorítást jelenti. Tehát nem az, hogy egyszer megcsinálunk valamit, hanem ezt kell csinálni. Nem az, hogy megállás nélkül folyamatosan, hanem újra és újra foglalkozni kell ezzel. Mert más az, amikor valami folyamatosan működik, mint az, hogy valami elkészül, mondjuk elkészül az út, gondolok a négyes útra, valamikor megépítették, vagy az M3-as autópályára, és akkor nem állandóan állnak ott a karbantartónak az emberei, és folyamatosan
tartják karban, és, hanem elmennek, használják az utat, és amikor jelentkeznek a kátyúk, repedések, ez az amaz, akkor megint jönni kell, és megint dolgozni kell. Újra és újra foglalkozni kell az útépítéssel és az útnak a karbantartásával. És ez is egy üzenet, vagy ez lehet üzenet annak, aki már ismeri Jézust, és már épült egyszer az út közte és Jézus között, amin a király megérkezhetett, hogy milyen állapotban van most az az út. Nem kell-e most újra fölvonultatni a karbantartónak, vagy hogy hívják ezt, az embereit, meg a gépkocsijait, meg mindent, mert szükség van arra, hogy ez az út újra jó állapotba kerüljön. Útépítésre van szükség. Miről beszél ez az ige? És én tulajdonképpen egy nagyon hosszú szakaszt kaptunk prédikációs alapigének, 11 vers, én csak 2 versére szeretnék a mai alkalommal koncentrálni, a 3. és a 4. versben, amit olvastam, egy hang kiált, építsetek utat a pusztában az Úrnak, készítsetek egyenes utat a kietlenben Istenünknek, emelkedjék föl minden völgy, süllyedjen le minden hegy és halom, legyen az egyenetlen egyenessé, és a dombvidék síkságá. Én erre a 2 mondatra szeretnék ma koncentrálni, testvérek. Mégpedig azzal, hogy beszél ez az ige kietlen pusztáról, beszél völgyről, beszél hegyről és halomról, beszél egyenetlenségről, és beszél dombvidékről. És ezekkel tenni kell valamit, mindegyikkel, tenni kell valamit ahhoz, hogy az érkező királynak, az Úrnak az útja egyenes lehessen. És akkor itt a kérdés, amit én azt gondolom, hogy fel kell tennem ezen a mostani vasárnapon, hogy a te szívedben, a te életedben az Istennek milyen munkát kell elvégeznie, amire téged hív, nem ő fogja helyetted elvégezni, hanem neked kell ebbe a munkába beleállni, és ezt komolyan venni, mi az, amivel neked most így útkészítésként foglalkoznod kell 2025-ben, advent 3. vasárnapján. Abban az élethelyzetben, amiben most vagy, abban a hitbeli állapotban, amiben most vagy, abban a gyülekezeti helyzetben, amiben most vagy, mi az, ami munkálatokat az egyenes út biztosítása érdekében el kell végezned. És akkor hadd tegyem ezt konkrétabbá, ezt a kérdést, mert ez még így azért elég általános, és könnyen bólogathatunk. Jó, rendben vagyunk, de hadd mondjam konkrétabban. Mi az az életedben az a terület, ami kietlen és puszta? Konkrétan. Kietlen és pusztaság a nagy életednek, a hívő életednek valamelyik kisebb vagy nagyobb szeglete és területe. Mi az, ami elkezdett sivatagosodni, és azon a területen te elkezdtél pusztulni? Nem ilyen voltál, de a korábbihoz képest abba sivatagosodás és pusztaság kezdett el kialakulni. Vagy mi az a terület, ami azért kietlen és puszta az életedben, mert nem lüktet ott az élet? Az az élet, ami az Isten szerinti, az Istenből táplálkozó, az ő utasítása, ő útmutatása szerint való. Mi az a területe az életednek, ami azért kietlen és puszta, mert nem növekedés van, hanem vegetálás, vagy éppen sorvadás, száradnak azok a füvek, amikre ráfújt az Úrnak a szele? Mi az a terület az életedben, ahol kietlenség és pusztaság van most, ami egykor virágzott talán, de most vízhiánytól vagy forróságtól szenved? Aztán a másik. Mi van a völgyekkel? A völgyek. Az is egy nagyon fontos téma és terület, amit elénk hoz ez az ige. Mi van a völgyekkel az életedben? A mélységekkel? Hiszen a völgy az a mélységet jelenti, nem? Mi az a mélység? Konkrétan 2025-ben, Advent harmadik vasárnapján a te életedben, amiben benne vagy, és amiből nem tudsz kijönni, akár évek óta, vagy amiben nem tudsz előre haladni, előre lépést nem tudsz elérni, meglátni, mert még mindig benne vagy, ahogy benne voltál már olyan régóta, abban a völgyben, abban a mélységben. Vagy vitte mélységbe téged az, hogy félreértetted az Isten akaratát, az Isten igéjét, belemagyaráztad a saját akaratodat. Nem lehet, hogy az a völgy az, amiben most benne vagy, és amit fel kellene tölteni, hogy egyenes lehessen az az út, amin az Úr tud járni, és közel jönni a te szívedhez. Minek a gödréből kellene végre kimásznod? Mi az a gödör, mi az a völgy, amiben benne vagy, és amiben egyenes út kellene, hogy annak a völgynek a helyén legyen? Vagy, nem csak völgyek vannak, hegyek is, meg halmok, amikről beszél a próféta. Mi van a halmokkal, meg a hegyekkel a te életedben? Mik azok, amik olyan nagyok, ott magasodnak előtted, hogy teljes mértékben eltakarják a kilátást Jézus és közötted. És akadályozzák az utat Jézus és közötted. Papíron nem, mert elméletbe tudsz mindent, de valójában azon a területen, ott van egy hegy, ott van egy halom, ami eltakarja Jézusnak az élő igéjét, szavát, jelenlétét most az életedben. Van-e ilyen terület? Ha van, akkor melyik ez a terület? Vagy melyik ez a kérdés konkrétan az életedben? Mi minden tornyosul előtted, ami magas, mint egy hegy, akár ténylegesen, akár szimbolikusan? Vagy nem váltál-e te magad, a te éned hegyé, aminek bizony alább kellene szállnia? Meg kellene alászkodnia, mert ez a hegy, amivé váltál, ez eltakarja előled az Isten fiát, a megváltót. Hogy vagy ezzel 2025-ben, Advent harmadik vasárnapján, drága testvérem? Vagy mi van az egyenetlenségekkel? Azokkal az egyenetlenségekkel, amikben bukdácsolsz? Mik azok a göröngyök az utakon? Az utadon, amikbe újra és újra beleakadsz, és újra hasra esel bennük. És amikor elterültél, akkor eszedbe jut, hogy már megint ez történik, mert ez történt korábban is. De nem egyenes az utam, amin járok, és újra beleakadok ezekbe a göröngyökbe. Ténylegesen vagy képletesen, szimbolikusan, mindennapi életben vagy lelki dolgokkal kapcsolatban, mik azok a göröngyök, amik miatt nem egyenes a te utad? Mik azok a göröngyök, amik összeálltak, amik kemények, mint a kő, és amik mindig fájdalmat okoznak, amikor beléjük botrasz és hasra esel bennük? 2025-ben, Advent harmadik vasárnapján az Isten azt akarja, hogy lásd meg ezeket a göröngyöket, és kezdj el foglalkozni azzal, hogy egyenes legyen végre az az út, hogy ne kelljen bukdácsolnod. Drága testvérek, én azt értettem meg ma reggel, hogy ez a mai vasárnap, Advent harmadik vasárnapja, nem egy léleksimogató vasárnap. Nem. Ez egy gyógyító vasárnap akar lenni. Hogy gyógyulást hozzanak az ő sugarai, ami az igazságban, az ő igazságában, az ő valóságában, embermentő akaratában, rendjében gyökerezik. 2025-ben, Advent harmadik vasárnapja, nagyon kemény kérdéseket szegez elénk. Elétek is, eléd is, meg elém is. És ezeket lehet félváról venni, bárki megteheti. De ha az Isten nem akarja, hogy félváról vegyük, hanem hogy foglalkozzunk vele, hogy válaszoljunk rá, amit az Isten kérdez, és amire rámutat a saját életünkkel kapcsolatban egészen konkrétan. Építed-e az utat a szívedben és az életedben az Úrnak, a Királynak, az érkezőnek most? Tényleg építed-e? Keresztelő Jánost nevezzük a megváltó útkészítőjének. És testvérek, nekem nagyon szíven ütött az, ahogy elém jött Keresztelő Jánosnak a személye, de nem csak úgy, hogy elhangzott az oltár előtti igében, hanem eszembe jutott az, hogy ez a Keresztelő János hogyan szolgálta az Urat, hogyan készítette a megváltó Krisztus előtt az utat az emberek szívében. Hát úgy készítette, hogy a bűnről egészen nyíltan és egyenesen beszélt. Nagyon konkrétan, nagyon egyenesen. És nem volt tabu téma. Semmilyen terület nem volt, amit ő tabuként kezelt volna. Mindegyik területén az életnek nagyon határozottan, egyenesen megmutatta, hirdette az Isten akaratát. Mondjak példákat? Katonáknak hatalommal való visszaélés kérdéséről beszélt. Nagyon egyértelműen, nem lehetett félreérteni. Vámszedőknek, pénzkezelésről, pénzhez való viszonyulásunkról, a tisztességről. Na hát azt se lehetett félreérteni. Heródesnek, szexuális bűnökről. Nagyon egyértelműen megmondta, hogy ez nem az Isten szerint való, amit te csinálsz. Fejét vették érte, de akkor is neki egyértelműen arra a területre rá kellett mutatni. Nem lehetett megalkuvó, hogy az átlag embernek rámutatott arra, önzés helyett, végre foglalkozz a másik emberrel, vedd észre a másikat, törődj a másikkal. A mindennapoknak, a helyzeteire mutatott rá, hogyha van neked, mert adott az Isten, hozd meg a másikkal, és ne hagyd, hogy ő éhen haljon. Legyen fontos a másik ember, az Isten teremtménye. Keresztelő János megváltó útkészítője volt. És beszélt hegyekről, völgyekről, halmokról, göröngyökről, egyenetlenségekről, mocsokról, sárról, amikor a bűnről beszélt, és hirdette az Isten akaratát az embereknek. De miért tette? Nem azért, hogy bántani akarta őket, nem azért, hogy tönkretenni akarta őket, hanem azért, hogy mentse őket, hogy Krisztushoz készítse az utat nekik, hogy meglássák azt, hogy nekik szükségük van Jézus Krisztusra, az Isten egyszülött fiára. Szükségük van arra a tisztaságra, amit egyedül ő tud megadni. Szükségük van arra a szabadulásra, amit egyedül ő tud megadni. És milyen nagy kegyelem volt, akinek az életében ezt akkor ott az Isten elvégezhette. És milyen nagy kegyelem az, ha 2025-ben, Advent harmadik vasárnapján, valakinek, aki ezt az igét hallja, a szívében és életében az Isten ezt a munkáját el tudja végezni. Testvérem, a te szívedben végezheti-e? Te hajlandó vagy-e ebbe az útkészítésbe, akár hegyről, akár völgyről, akár göröngyről, akár pusztaságról van szó, akár melyiken vagy érintett, hajlandó vagy-e ebbe beleállni? Amikor a járdát készítettük, Kati néniék sokszor mondták, hogy hát mi olyan gyengék vagyunk, mi ehhez nem tudunk semmit hozzátenni. Aztán rájöttek arra, hogy de bizony van. Van, amiben én hozzá tudok járulni ennek a járdának az építéséhez. Testvérek, kulcskérdés az, hogy ezt én komolyan vegyem. Én kicsi vagyok, mindent az Úr végez el, a szabadulás az ő munkája, ő az út, az igazság és az élet. De azt kéri tőlem, hogy ami rajtam áll, a bűnbánat, a hozzákiáltás, az őszintesség, annak az elfogadása, amit ő ad, annak a munkájába igenis álljak bele, hogy 2025-ben, advent harmadik vasárnapján megépülhessen az az erős, igazi út az életemben. Nem egy főút, nem egy autópálya, hanem Jézusnak legyen egyenes útja hozzám a szívemben, hogy kész út fogadja őt. És testvérek, én nagyon nagy ajándéknak látom, hogy amikor ez az ige került elénk, és ilyen kemény üzenetet ad elénk az Isten, akkor az pont egy úrvacsorás Isten tiszteleten történik. És egyébként pont egy olyan Isten tiszteleten, amikor gyerekek nem is nagyon vannak. A felnőttek vannak itt, konfirmandusok vannak itt, akikkel már az Isten komolyan akar beszélgetni erről a kérdésről. Nem játszani a háttérben, hanem komolyan megállni, önvizsgálatot tartani. Kérdés, hogy mit teszek ezzel, mi lesz az én utammal. És most rendhagyó módon nem szeretnék hangosan imádkozni, hanem mindenkit arra hívok, hogy csendben, magában menjen oda Isten elé, és mondja el azt, amit megértett, meglátott, amiben érzi, hogy az Isten munkájára szüksége van. És most énekelni sem fogunk közösen, csak halk elcsendesedés közben imádkozhatunk. És közben látunk majd néhány képet a falon, egy diát, és a két igét. Sokszor úgy érzem, összeroskadok, nem lesznek többé jó és szép napok, nem süt rám napsugár, nem lesz télse nyár, lelkem terhével.
egyedül vagyok.
Éjszakák törnek rám, és én úgy érzem, megfolyt a magány. Félelem, fájdalom, kínozza a lelkem, hogy el sem mondhatom. Megpróbáltam, hogy nagy dolgot teszek, minden emberhez nagyon jó leszek, és ha megbántanak, nem lesz szívemben harag, ez sem oldotta meg a terhemet. Mit tegyek ezután? Mikor tűnik fel végre a szivárvány? Lesz-e még megoldás, vagy csak a négy fal vesz körül semmi más? Van egy út, amit Isten készített, csak ott lesz nyugtot és békességet. Ez az út a kereszt, ahol Isten szent fia minden emberért életét adta. Még ma jöjj, ahogy vagy, hisz Jézus Krisztus téged is elfogad. Félelem, fájdalom eltűnik végleg, és te élhetsz szabadon. Még ma jöjj, ahogy vagy, hisz Jézus Krisztus téged is elfogad. Félelem, fájdalom eltűnik végleg, és te élhetsz szabadon. Jöjjetek, testvérek, az úrvacsoránál vár minket az a Krisztus, aki testét és vérét adta azért, hogy legyen út, és hogy nekünk életünk és üdvösségünk legyen. 308-as ének első versével készüljünk az úrvacsorára. Testvérek, tekintsük bele a 10 parancsolat tükrébe. Ezt mondja az Úr, én vagyok az Úr, a te Istened. Ne legyen más Istened. Ne vedd hiába Istened nevét. Szenteld meg az ünnepnapot. Tiszteld atyádat és anyádat. Ne ölj, ne paráználkodjál, ne lopj. Ne tégy fele barátod ellen hamis tanú bizonyságot. Ne kívánt fele barátod házát, ne kívánt fele barátod házastársát, vagy bármiféle tulajdonát. Az Úr Jézus apostola így tanít, ha azt mondjuk, nincsen bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg, és igazság nincsen bennünk. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz az Isten, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minden gonoszságtól. Ezek után, akik az úrvacsorával élni kívántok, felállva feleljetek a gyónási kérdésekre. Az élő Isten szín előtt kérdem mindenkitől személy szerint. Testvérem az Úrban, vallod-e magadat bűnösnek, és ezért kárhozatra méltónak, vallod-e?
Vallom.
Bánod-e igazán bűneidet? Bánod-e?
Bánom.
Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened? Megbocsátottál-e? Megbocsátottam. Igyekezel-e ezután Isten akarata szerint élni? Igyekezel-e? Igyekezem. Hiszed-e, hogy Isten a Krisztusért megbocsát a megtérő bűnösnek? Hiszed-e? Hiszem. Legyen nékünk a mi hitünk szerint, ezzel a hittel könyörögjünk Isten irgalmáért. Uram Istenem, vallom előtted, hogy bűnös vagyok. Minden bűnömmel ellened vétettem. Azokkal is, amelyeket mások is ismernek és szenvednek miattuk, azokkal, amelyeket rajtad kívül én ismerek csupán, és azokkal is, amelyekről már magam sem tudok, mert elfelejtettem azokat. Minden bűnömmel ellened vétettem, pedig tudom, hogy atyám vagy és szeretsz engem, de én nem szerettelek igazán. És mert ellened vétettem, kihez kiálthatnék bocsánatért, ha nem te hozzád, hiszen csak neked van jogod, hatalmad, de szíved is ahhoz, hogy lehajolj hozzám. Kérlek, bocsáss meg nekem. Adj békességet Jézus Krisztusért, az én megváltómért, aki önmagát adta értem váltságul. Szentelj meg új életre, a jónak szolgálatára. Bízom igédben és ígéretedben, hogy könyörülsz rajtam. Amen. Testvéreim, Isten megkönyörül mindenkin, aki a bűn mélységéből hozzá kiállt. Ezért rendelte az Úr az egyházban a bűnbocsánat és a békéltetés szolgálatát, amikor feltámadása után ezt mondta tanítványainak, békesség néktek. Ahogyan engem küldött az Atya, én is úgy küldelek titeket. Akiknek bűneit megbocsátjátok, megbocsátatnak azoknak, akikéit megtartjátok, megtartatnak. Ezért az Úr rendelése szerint hirdetem bűneitek bocsánatát, hogy oldozva legyenek a földön és a mennyben, az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Adjunk hálát az Úrnak, és magasztaljuk szent nevét. Méltó és igaz, illő és üdvösséges, hogy mindenhol és mindenkor hálát adjunk neked, mindenható Atyánk és örök Istenünk a Jézus Krisztus által, mert teljesítetted ígéretedet, és megváltót küldtél a világra. Ezért az üdvözültek mennyei seregével, és a földön élő egész anyaszent egyházaddal együtt boldogan áldunk és magasztalunk téged, és újongó énekkel hirdetjük szent neved dicsőségét. Szent vagy, Urunk, és nagy a Te irgalmad. Elítéled a bűnt, de megmented a bűnösöket szeretett fiad élete árán, és megörvendezteted jóságoddal minden teremtményedet. Ezért a nagy irgalmadért kérünk, küld el most szent lelkedet, és szentelj meg minket, hogy a mi Urunk szent teste és vére által egyetlen testvéri közösségé legyünk, amikor most rendelése szerint cselekszünk, és tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hallgass meg imádságunkat a mi Urunk Jézus Krisztusért, aki azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, hálát adott és megtörte, tanítványainak adta és ezt mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti értetek adatik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen miután vacsorát, kezébe vette a poharat is, hálát adott, nekik adta és ezt mondta, igyatok ebből minnyájan, e pohár az új szövetség az én véremben, amely ti értetek és sokakért kiontatik bűnök bocsánatára, ezt cselekedjétek valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Ezért valamennyiszer eszünk-e kenyérből és iszunk-e pohárból, az Úr halálát hirdetjük, amíg újra eljön. Mert méltó a megöletett bárány, hogy övé legyen az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom örökkön örökké.
Thank you. Krisztusunk szent testének és vérének vétele őrizzen meg bennünket az igaz hitben, szeretetben, az örök élet reménységére. Menjünk el békességgel, semmit se féljünk, az utánunk van.
Adjunk hálát az Úrnak! Áldunk téged, mindenható Istenünk, hogy örömöt és békességet ajándékoztál Krisztus Urunk testének és vérének közösségében. Kérünk, őrizd meg bennünk ennek a közösségnek az áldásait, hogy erős hittel ragaszkodjunk hozzád, és őszintén szeressük embertársainkat az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Testvérek, menjünk el és hirdessük az Úr halálát és feltámadását. Tegyünk bizonyságot az ő szeretetéről. Mi, akik megtapasztaltuk a bűnbocsánat örömét, építsük a testvéri közösséget az emberek között megbocsátással és önfeláldozó szeretettel. És ehhez vegyük az Úr áldását. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Mielőtt elköszönök a testvérektől, a hirdetéseket szeretném elmondani, legalábbis a legfontosabbakat. Ma délután 4 órakor adventi gyertyagyújtás lesz a főtéren, most lesz az evangélikus igeszolgálat, szeretettel hívom a testvéreket. Jó úgy szolgálni a lelkésznek, hogy ott van a gyülekezet is, úgyhogy aki teheti, azt kérem, hogy jöjjön el délután. Jövő héten kedden 18 órakor női kör lesz a kisházban, ebben a hónapban az öröm a témánk, úgyhogy ezzel fogunk most is foglalkozni. Csütörtökön 6 órakor bibliaóra lesz a kisházban, az útmutató napi igéi alapján. Pénteken 17 órakor tartunk alkalmat, az ifi időpontjában, de nem ifjúsági órát, hanem akkor fogjuk feldíszíteni a templomi karácsonyfát. Nem tudtunk karácsonyhoz közelebbi jó dátumot találni, úgyhogy ezért jövő héten pénteken kerül erre sor. Erre mindenkit nagy szeretettel hívunk, kicsiket, nagyokat. Most is úgy szeretnénk, ahogy korábban, hogy együtt feldíszítjük, és amikor készen van, akkor még énekelünk, imádkozunk együtt, tehát ez egy lelki alkalom is egyben, nem csupán a praktikus dologról szól. Jövő vasárnap 8:30-tól lesz még konfisóra a kisházban, aztán utána konfisóra majd csak januárban lesz legközelebb, és jövő vasárnap 10 órakor, advent 4. vasárnapján istentisztelet a templomban, és aztán gyerekóra a kisházban, de most is együtt kezdünk majd a gyerekekkel itt a templomban. Bibliaolvasó útmutató kapható, vékonyból van még több példány, vastagból egy darab van még, vigyünk bátran, ha elfogyott és kellene még, akkor szóljanak a testvérek, mert írtelekről tudok még áthozni. Megérkezett a gyülekezeti hírlevelünk legfrissebb száma is, ugye múlt héten írteleken az már volt osztogatva, fogadják szeretettel a testvérek, és vigyünk bátran másoknak is. Az MO naptár is megérkezett, azt is vigyük bátran már most, ajándékképpen, akit Isten a szívünkre helyez, annak is. És majd szeretnék a kiáratnál egy kis szórólapot adni a testvéreknek, hogy lesz itt a kisvárdai ünnepi rendünk.
December 24-én 10 órakor lesz a Szentesti Istentiszteletünk, ez az, ami a felolvasós rend. Ha valaki ebben most is szeretne részt venni, akkor kérem, hogy jelezze. Ekkor lesz a gyermekek megajándékozása is. Ezzel kapcsolatban is tavaly akkor a női körösöket vontam be, de most ezt szeretném kiterjeszteni az egész gyülekezetnek, hogy úgy adtunk a gyerekeknek csomagot, hogy aki ebben részt akart venni, az valamivel hozzájárult. Pénzbeli adományt tilos adni, tehát nem az, hogy adok pénzt, azt vegyétek meg hozzá, hanem egy valamit, ha valaki ehhez szeretne hozzájárulni, kisméretű édességet vagy lelki ajándékot, az a lényeg, hogy 20 darab legyen és egyforma. Mert ugye az lesz, hogy és jövő hét vasárnapig ezt juttassa el hozzám az illető, aki ebbe szeretne részt venni. Tavaly is úgy volt, hogy bejöttek ezek az adományok, kipakoltuk az egészet egy asztalra, és akkor annyi volt a csomagban, amik beérkeztek, és nagyon örültek a gyerekek ennek. Tehát aki szeretne részt venni, az akkor ezt így kérem, hogy tartsa szem előtt. Karácsony ünnepén, 25-én tartunk ünnepi úrvacsorás istentiszteletet, 26-án nem lesz istentisztelet, 28-án vasárnap, mint vasárnapi istentiszteletet, gyerekórát a szokott rendszerint tartjuk meg, az lesz a cserés vasárnapunk Petivel, mert ugye itt adventben ezt nem tudtuk megvalósítani, és aztán pedig a gyülekezeti szilveszter, 30-a lett végül is a döntés a parókián, délután 4 órakor, szeretettel várok mindenkit, de az a kérésem, hogy jelezzük, ha lehet előre, hogy tudjunk úgy készülni, és 31-én így nem lesz alkalom a templomban, 1-én viszont újévi úrvacsorás istentiszteletet délelőtt 10 órakor fogunk tartani. Ezt kis szórólapon oda fogom adni a kijáratnál emlékeztetőül, és így tartsuk ezeket számon. A többi pedig, amit egyébként is tudunk. Mondjuk el a közös imádságunkat. Ígédnek áldását köszönöm Istenem, add, hogy jó gyümölcsöt teremjen életem. Amen. És akkor ne felejtsük el, az útra való, építsetek utat a pusztában az Úrnak, az Úr jön hatalommal. Erős vár a mi Istenünk, áldott hetet kívánok a testvéreknek.
Erős vár a mi Istenünk.